Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán. Istenünket, keressük meg és énekeljük a 295. dicséretet. A 295. dicséretnek mind a két versét énekeljük. A 295. dicséret első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Sok gondolattal, érzéssel, talán kérdéssel érkeztünk most eléd. Saját életünkre nézve, világunk jövőjére nézve, És olyan kérdések ezek, Urunk, amire a magunk bölcsessége szerint nem igazán tudunk válaszolni. Szeretnénk arra kérni téged, hogy a te csended, békességed, vezetésed hadd járja át most az életünket ebben az egy órában, amikor rád figyelünk, és tőled várjuk a válaszokat. Szeretnénk megköszönni neked a húsvéti ünnepkör minden áldását, és most ezt az Isten tiszteletet úgy hozzuk eléd, hogy hadd váljon világossá előttünk, hogy te nem csak a múltban, a történelemben élő Isten voltál és vagy, hanem a jelenlévő kor, a mi életünk Istene is vagy. Segíts nekünk úgy eléd állni, hogy formálni tud gondolatainkat, értelmünket, hogy az az áldozat, amit te hoztál érettünk, az ne váljon hiába valóvá. Így kérünk téged most, igéd erejével, tisztaságával, világíts be a mi életünkbe, és formálj minket. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét két helyről olvasom. Először az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, a 4. verssel kezdődő és a 8. verssel záródó igeszakaszból, majd a Lukács evangéliumának a 24. részéből, a 44. verssel kezdődő és a 49. verssel záródó igeszakaszból. Amikor együtt volt velük, mármint Jézus, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Majd így szólt hozzájuk Jézus: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesíteni mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de 3. napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Ti vagytok erre a tanúk, és ímé én elküldelek titeket, elküldöm nektek az Atyám ígéretét, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálemben, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és fölvitetett a mennybe. Kedves testvéreim, a felolvasott igeszakasz, ez a két igeszakasz több szempontból is aktuálissá lehet a mi számunkra. Nem csak azért, mert a húsvét utáni eseményekről számol be mind a kettő, hanem azért is, mert az apostolok cselekedeteiről írott könyv, felolvasott ige része A tegnapra kijelölt új szövetségi ige szakaszunk volt. A második, amiért fontos, hogy ez a leírás az apostolok életéről szól, közvetlenül a húsvéti feltámadás után egy olyan helyzetet tár elénk, amikor ezek az emberek komoly kérdésekkel a szívükben ott állnak együtt Jézussal is, és mind hitbelileg, mind emberileg válságba jutott az életük. Egy kicsit próbáljuk most beleképzelni magunkat az ő helyzetükbe. Túl vagyunk nagypéntek borzalmán, tragédiáján, túl vagyunk a húsvét eufórikus hangulatán is, és igaz, hogy Jézus azóta többször is megjelent már nekik, lassan talán mindenki elhiszi, még a hitetlen Tamás is, bár nem értik, ez ki is derül a mai igéből is, hogy hogy támad fel ez a Jézus, és miért van itt közöttünk, de lassan elfogadják és elhiszik, hogy ez a Jézus tényleg él. Ám amióta megjelent, feltámadott testben, azóta semmi sem úgy működik, mint régen. Ez a Jézus újra meg újra megjelenik közöttünk, de utána mindig eltűnik a szemünk előtt. Eltűnik a szemünk elől, és azt érzékeljük, hogy egyszer csak jön, és egyszer csak elmegy, és nem úgy megy az élet, nem úgy folyik az élet. Nem úgy telnek a hétköznapok, ahogy eddig. Eddig ahhoz voltak hozzászokva ezek a tanítványok, hogy együtt ébredtek, együtt feküdtek, együtt ettek, együtt ittak. És nem telt úgy el egy nap, hogy ne beszéltek volna, ne találkoztak volna. Ez a biztonságot jelentő közösségi tér és életmód teljesen megváltozott az életükbe. Mihez szokjunk hozzá? Hogyan rendezzük be az életünket? Hogyan folytatódjon az élet ebben az új helyzetben? Van most egy helyzet, ami egy teljesen új, váratlan, fölborított mindent. És nem látjuk, nem tudjuk eltervezni, nem tudjuk emberileg végig gondolni a holnapot, a holnap utánt, a következő esztendőket. Próbálunk tájékozódni, valami kapaszkodót keresni. A saját bölcsességünk, a saját gondolataink szerint. De érezzük, hogy ez sokszor kevés. Jogos, értető emberi kérdések ezek, amelyeket akár mi is feltehetnénk. Mi is feltehetnénk most a saját életünkben. Hiszen mindenholnan, az folyik még a csapból is. Nyitás előtt. Hogyan tovább? Hogyan tovább? Mi lesz velünk? Hogyan rendezzük be az életünket? Mondanak itt mindenfélét, most a járványra gondolok. De senki nem meri azt megkockáztatni, hogy azt mondja, hogy egy év múlva mi lesz. Testvéreim, ez a létbizonytalanság miatt mindent átjáró feszültség, ami belülről emészti az embert, ez egy ilyen láthatatlan pókhálóként befon bennünket. Ez a lelki és szellemi létbizonytalanság, ez az aggodalom sokkal rosszabb, mint az anyagi vagy fizikális létbizonytalanság, mert az ellen előbb-utóbb az ember tud valamit tenni. Ám gondoljátok végig, ez az a helyzet, amitől az ember nem tudja függetleníteni magát. Bárki bármit mond. Felemészti az embert, állandóan ott van benned gondolatként, hátsó gondolatként, nem mersz tervezni, nem mersz előre gondolkodni, mindig csak sejtesz valamit, sejtetnek valamit, és az ember bármerre néz, nem tud nem tudomást venni róla. Ne mondjátok nekem, hogy az embereknek a döntő többségét, aki értelemmel tekint erre a világra, belülről nem járja át ez az új helyzet, amiben élünk. Nem létezik, hogy az embernek nem ad egy feszültséget annak, ami többek között folyamatosan hallunk, hogy mi van az orosz-ukrán határon. Hogy milyen éppen az aktuális járványgörbe. Hányan halnak meg? Hogy zuhan vagy emelkedik a forint? Az ember úgy éli ma az életét, ahogy ezek a tanítványok, hogy nem tudják hogyan tovább. Nem tudjuk hogyan tovább. Bizonytalanná vált a tanítványok élete, a stabil pontok, amelyek eddig az életüket meghatározták, összedőlni látszódnak. És most valahogy újra kéne építeni az életünket. Újra kéne építeni a jövendőt. Sőt, abba bízni kéne. Azt tervezni kéne. Azért dolgozni kellene. Nehéz emberi kérdések ezek. Nehéz élethelyzet. Kedves testvéreim, amiért hozom elétek ezt az igét, az, hogy hátha segítséget tud adni nekünk. Kísérjük ma figyelemmel végig azt, hogy Jézus hogyan építi fel ezeket az embereket, és hogyan indítja el egy új jövendő felé, ami még akkor be sem teljesedett, nem is vált láthatóvá még számukra, egy ígéretre építettek. Hogyan lehet az embernek a lelkét megerősíteni? Hogyan lehet a saját gondolataimon, feszültségemen, aggódásomon túllépni? Mert ebben az igében nyomon követhető azt, testvéreim, hogy az Isten milyen módszert, milyen pedagógiával dolgozik az övéinek lelkébe, hogy megnyugtató és biztos alapra építhessenek. Az első, ami kitűnik ebből az igéből, mindjárt elmondom részletesen, konkrét vezetést ad nekik. A második helyre teszi a téves elképzeléseket és gondolatokat. És végül pedig a harmadik, hogy áldással útra bocsátja őket. Konkrét vezetést ad. Szó szerint így hangzott el, így mondja Jézus nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Kedves testvéreim, látszólag ez egy egyszerű parancs, ám ha jól belegondolunk, akkor ez az, amitől a tanítványok leginkább féltek. Ők bárhova mentek volna szívük szerint. Csak nem vissza Jeruzsálembe. Hiszen ők ott csúfos vereséget, kudarcot vallottak. Emberileg. Lelkileg. Hitükben. Nagy csütörtök éjszakáján gyáván megfutamodtak a Gecsemáné kertjéből, és bármelyiket is nézzük, egyedül János a kivétel, aki ott van Jézus keresztje alatt, pontosan ugyanazt tették, még nem is olyan látványosan, mint Péter és Júdás. Hátat fordítottak Jézusnak, és ott hagyták egyedül. A tanítványokban sokkal inkább azért, hogy ez az Isten azt fogja tanácsolni nekik. menjetek el Jeruzsálemből. Ne menjetek oda-vissza. Ne menjetek oda-vissza, ahol a főpapokkal szembe kell majd menni. Ahol véleményt kell formálnotok arról, hogy ti másként látjátok a világot. A jézusi vezetés pont az ellenkezőjére mutat rá. Vissza oda, ahol elrontottátok. Ahol elbuktatok. Nézzetek szembe a félelmeitekkel, a kérdéseitekkel, a szorongásaitoktól, szabaduljatok meg, mert így gyógyulhat meg a lelketek. Nem furcsa ez a logika? Mi ugyanúgy, ahogy a tanítványok, szeretnénk a múltat minél előbb a hátunk mögé tudni, és letudni, elfeledni. Arra vissza nem emlékezni. Mert valahogy az ember azt gondolja, hogy ez egyszer elhagy bennünket. Nem fog elhagyni soha. Jézus tudatosan nem engedi el őket a városból, hanem azt mondja, menjetek oda-vissza. És tudjátok, ez elképesztően fontos lehet a mai helyzetre. Mi azt gondolnánk, hogy az lenne a megoldása ennek a világnak, hogy előre, minél inkább előre. Minél inkább dinamikusan, innovatívan fejlődjön ez a világ. De nem így van. Minél inkább azt szeretnénk, ha az életünk kátyúba jutott szekere, kirendülne abból a holtpontból, és menne előre. Jézus azt mondja, nem így van. Ahhoz, hogy az életet célba érjen, szembe kell nézned a múlttal. Oda kell eljutnod, hogy a félelmeidet, a szorongásaidat, a kérdéseidet, a kételyeidet, a bukásaidat nem elásod, nem elfeleded, hanem szembe nézel velük. Figyeljétek meg, ha ennek a világnak a jelen esemény sorozatát visszapörgetnénk, hogy hogy jutottunk el idáig. És visszaérnénk oda, addig a pontig, ahol elrontottuk. Hány vezető politikus, hány gazdasági szakember, hány világot formáló értelmes ember jönne velünk erre az útra? Senki sem. Jézus pont egy olyan konkrét vezetést ad, ami szembe megy az emberi logikával, értelemmel. Ne előre fuss, ne előre menekülj, menj vissza Jeruzsálembe. Testvéreim, még nem tudom, hogy kinek az életében mit jelent Jeruzsálem. Mit jelent az a pont, ameddig az Isten szerint vissza kéne menni addig és oda, ahol elrontotta? De hogy ma nem véletlenül van előttünk ez az ige, az biztos, hogy számunkra is lehetőséget adjon az Isten, hogy ne letudni akarjuk, ne elfeledni akarjuk a hitbeli kudarcainkat, az emberi bukásainkat, hanem merjünk velük szembenézni. Merjünk visszatekinteni. Mert kedves testvéreim, így válik valóra Jézus második vezetése, konkrét tanács, amikor azt mondja, várjátok meg az Atya ígéretét. magyarul a Szent Lelket, amelyik tisztaságot, rendet és isteni bölcsességet hoz el a világra. Fontos lenne ezt ma megérteni. Ne előre menekülj, hanem menj vissza addig az életedben, ahol elbuktál, ahol elrontottál Isten szerint mindent. Mert ott van a megoldás. Ott van az Atya ígérete. Az az ígéret, az a Szentlélek, amely tisztaságot, rendet és új világot hozhat el az életünkbe. De menjünk tovább. Mit csinál Jézus másodszorra? Helyre teszi a téves elképzeléseket és félelmeket a tanítványok szívébe. A múlt azért félelmetes, testvéreim, mert sok mindent nem értünk belőle. Biztos, hogy te is voltál úgy gyermekkorodban, hogy féltél a sötétbe, az árnyékoktól. A múlt valahogy ugyanilyen. A sötétben, az árnyékokban ott sejlik valami, amiről nem tudod, hogy mi az valójában, vagy ha tudod is, mi az valójában, de félelmetes, nem érted, nem látod, nem tudod. Mi vár rád? A tanítványok sem értik, még most sem, hogy Jézusnak miért kellett ezt az egész utat végigjárnia. Uram, nem ebben az időben állított helyre a királyságodat. Jézus a mennybe készül, túl van a világ megváltásán, és ezek az emberek még mindig ott tartanak. Hogy hol lesz az az ország, ahol lesz egy trón, ahol egy Jézus fejére fölteszik a koronát, és ők ott állhatnak mellette. Ez egy klasszikus hiba, hogy az ember abban reménykedik. Ha a sorsom jobbra fordul, jobb lesz az életem. Ha a külső keretek stabilizálódnak, minden a helyére kerül. Nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de hogy végig gondoljuk az elmúlt pár évtizedét ennek a világnak, amikor még állítólag a külső keretek stabilok voltak. Az a fajta gondolkodásbeli, lelki sivárság, ami ma ebben a világban dúl, az pont oda vezethető vissza. Onnan indultak el olyan folyamatok, amelyek az emberiséget eljutották oda, hogy ma már semmiben nem lehet biztos. Ha a külső keretek stabilizálódnak. Gondoljátok végig a tanítványok, mennyire emberi fejjel gondolkodtak. Milyen jó lenne egy olyan királyságban király kegyelcsének lenni, tanítványának lenni, ahol ő az Úr, ő parancsol. Az ő játékszabályai szerint megy minden. Nem értik. Nem értik, mit akar ez a Jézus. Kedves testvéreim, Lukács evangélista, aki az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a szerzője is, az evangéliumában ennek a történetnek egy másik olvasatát is leírja. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondom nektek, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva. És figyeljetek, hogy folytatódik, és itt a lényeg. akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Megnyitotta az értelmüket. Itt a megoldás, testvéreim. Megint nem szeretném részletezni, csak úgy gondoljátok végig. Hány ember vallja ma, hogy ő érti ezt a világot? Hány ember mondja ma azt önmagáról? Direkt nem mondok konkrét neveket. Hogy ő érti és formálja a világot. Hány olyan ember van ma ebben a világban, akik merik kijelenteni, merik megélni, hogy ők a jövendőnek a záloga. De hogyan, ha az értelmük zárva van? Isten igéje előtt. Mert akárhogyan is ragozzuk ezt a kérdést, testvéreim, ez a világ, amióta a Bibliát félretette, az Isten igéjét félretette, azóta ez a világ megromlott elméjével. Nem történt más, mint hogy az emberek tudatosan, és nem csak a 20. századtól, nem csak az ateizmustól, kezdték bezárni az értelmüket az ige előtt. Milyen szépen mondja az egyik énekünk a bibliás időkben. A megoldás itt van ám elrejtve. Kíváncsi lennék, hány politikus, hány politikai párt tűzné ezt zászlajára. Hogy az a célom, az a programom, megmenteni úgy ezt a világot, ahogy az Isten akarja. És ezért, Uram, nyisd meg az értelmemet. Milyen szép ez a kép, nem? Megnyitotta értelmüket. Hogy megértsék, mi, miért történt így. Testvéreim, ez egy nagyon fontos üzenet, csakis Isten szava az, ami helyre teheti az életünk eseményeit, múltját, amelyik gondot viselhet a jelen életünkről, és megépítheti a jövendőnket. Jézus helyre teszi a téves elképzeléseket, magyarázatokat, álmokat, vágyakat, túlzott elképzeléseket. Ha megnyitja az értelmünket az ige előtt, kedves testvéreim, az ige ereje, hatalma és vezetése sokszor bizonyított már az emberi történelem folyamán. Hogy amikor egy embernek, egy életnek, egy közösségnek, egy népnek, egy országnak, egy nemzetnek megnyílik az értelme az ige előtt, egy új világ jön el a korszakába. Egy új világ történelmet ír. Nem az kéne mindenhonnan mondani, emberek, vegyük már észre! Csődbe ment mindaz, ami az életünk stabil pontja volt. És ha nem megyünk vissza Jeruzsálemig, nem megyünk vissza az Istenig, lehet itt bármilyen nyitás. Semmi új nem születik. Még egy fontos dologra hívjam fel a figyelmet. Milyen érdekes, nem sokkal később, ugye áldozó csütörtöknél járunk az evangéliumba. Eljön pünkösd ünnepe. És az új világ kezdetének meghirdetését, az evangéliumot, az új világ építését. Nem az akkori politikusokra, hatalmasságokra bízta, hanem ugyanezekre a tanítványokra, akiknek kinyitotta az értelmét az ige előtt. Olyan sokszor elmondtuk már, olyan sokszor, hogy már unjuk szinte, ha mi keresztények nem nyitjuk ki az értelmünket Isten előtt, az ige előtt, nem fog változni semmi. Mert ma sem az aktuális hatalmasságokra, hanem ránk fogja bízni ezt az Isten. Megnyitotta értelmüket. Váljon imádsággá. Minden napok imádságává. Nyisd meg értelmemet igéd előtt. Mert ez lehet az orvosság. És végül azért, testvéreim, mert ezt áldja meg az Isten. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ez a kép maradjon meg benned, amikor éppen küzdesz valamivel. Felemelkedik, de közben áld. Arról szól ez. Felül emelkedik minden emberi gyarlóságom, minden bűnöm, minden itt kis lent zajló vitákom, problémákom, komoly keresztekem, és felülről állt. Fölé emelkedik a mi emberi életünknek, és nem azért, mert ő neki derogál, hogy ott legyen velünk, hanem azért, hogy fölfelé emelhessen, hogy fölülről áldhasson, hogy fölé emelkedjen jó értelemben a mi kis életünkön, hogy megteremtse azt az utat, amelyik fölfelé vezet. Miközben áldotta őket, fölemeltetett. Ez adjon erőt, bíztatást, hogy az ige előtt megnyílt értelmű emberek, akkori és mostani tanítványok, élete a felülről áldó Jézus keze alatt van. Felül emelkedik az emberi gyarlóságokon, félelmekem, kételyekem, bűnököm, és kézzel osztja az égi áldást, hogy megőrizhesse, megvédhesse az életünket. Olyan furcsa volt leírni, végig gondolni. Én, aki most mindezt elmondtam nektek, hiszem-e azt, hisszük-e azt, hogy ez a Jézus most is ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, és áldó kézzel könyörög ezért a világért, a te életedért, a mi életünkért, az országunkért. Ezért a lelkileg megnyomorodott világért. Hadd fejezzem be azzal, hogy ma nyomon követhettük, hogy Jézus hogyan készíti fel az övéit, a tanítványokat az új kezdetre, ha tetszik így, a nyitásra. Mi is, és ez az egész világ is, a nyitás lázában ég. De ha nem nyílik ki az értelme, és fölötte Jézus áldó keze nem lehet, akkor lehet, hogy ez a veszedelem most, majd valahogy elmúlik, de a célját nem érte el. Nem a politikusokra, nem a hatalmasságokra bízta az Isten akkor sem, és most sem. Krisztus újjáteremtő evangéliumát, hanem ránk, rád és rám. Légy részese annak a csodának, amely pünköstkor betöltötte a tanítványok életét, hogy te is a Szentlélek ajándékában részesülj. Imádkozzunk. Köszönjük a te vezetésedet, köszönjük a tanácsodat, köszönjük azt, hogy konkrétan beszélsz kételjeinkről, kérdéseinkről, félreértelmezéseinkről, félelmeinkről. Arra kérünk téged, úgy, hogy akkor megtetted, tedd meg most is. Nyisd ki értelmünket a te igéd előtt. Hogy hadd váljon a te igéd újra egyedüli, rendíthetetlen fundamentummá. Ne csak a mi életünkbe, hanem ennek a világnak, szeretteinknek életébe is. Köszönjük azt, hogy velünk vagy. Velünk vagy ennek a járványnak az ideje alatt is. Így kérünk most a betegekért, a kórházban dolgozókért, azokért, akik küzdenek, hogy ez a veszedelem elmúljon rólunk. Tégy rendet ebben a világban, emberi fejekben, lelkekben, életekben. Így hozd el nekünk majd pünköst ünnepét, lelked jelenlétét és ajándékát. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő héten megtartott alkalmainkat, még az online rendszerint fogjuk megtartani, tehát hétfőn 18 órakor áhítatot, és vasárnap 11 órakor pedig Isten tiszteletet közvetítünk. Abban a pillanatban, ahogy a zsinat elnöksége a nyitással kapcsolatban ki fogja adni az ő véleményét, tanácsát, abban a pillanatban fogjuk hirdetni, és akkor majd újra lehet gyülekezet közösségében együtt Isten tiszteletre jönni. Addig kérjük a testvérek türelmét, és aki tudja, online kövesse Isten tiszteleti alkalmainkat. Vigyázzon mindenki magára, szeretteire, az Isten legyen, Jézus Krisztus legyen őriző pásztorunk. A 398. dicséret a zárói nekünk. A 398. dicséretnek mind az öt rövid versét énekeljük. A 398. dicséret első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.